Üdvözlő gyülekezet, akik itt vagytok jelen, és akik követtek bennünket. Hiszel vagy jajgatsz, ez a címe a mai vasárnapnak. Habakuk próféta üzenetének a második részével foglalkozunk. Így kezdődik Habakuk proféciájában, a Bibliában, hogy le van írva, a második fejezet első verse, hogy őrhelyemre állok, odállok a bástyára, és figyelek, várom, hogy Isten mit mond nekem. Ki az, aki közületek volt valamikor az életében katona? Férfiak előnyben. Néhányan van. Ki az, aki volt már bármilyen ilyen őrszolgálatban, amikor figyelni kellett valamire? Néhányan vagytok, jó. Akkor ezt a mondatot, hogy őrhelyemre állok és odállok a bástyára és figyelek, akkor ezt talán ti jobban értitek egy picit, mint azok, akik még soha nem voltak egy ilyen szituációban. Én voltam katona sok évvel ezelőtt, és tudom, hogy mit jelent az, hogy odállok egy őrhelyre, és figyelni kell, és bármilyen esemény történik, akkor azonnal reagálni kell erre az eseményre. Tehát az őrhelyen állni az egy felelősségteljes dolog. Néhány héttel ezelőtt az egyik bevásárlóközpontban a biztonsági őr ült egy ilyen magas széken, egy olyan széken, mint amit volt valahol, nem tudom, szóval ilyen magasított széken, és ott volt előtte egy hatalmas nagy monitor, legalább 8 vagy 10 kamerának a képe volt benne. Tehát neki az volt a dolga, hogy figyelje a monitort, és hogyha bárhol lát valami olyat, ami nem oké, reagálni kell, hát akkor ő azért van ott a drága barátunk, hogy reagáljon. Ezzel szemben ő ott ült ezen a széken, és tudjátok, mit csinált így? Lehajtotta a fejét, és nyomkodta a telefonját, és pont ott mentem el mellett, és láttam, hogy Facebookozik. Szóval ez az őrszolgálat az, ami nem az igazi. Tehát, hogy ő ott van azért, hogy figyeljen, és valami teljesen mással foglalkozik. Az őrség tehát azt jelenti, hogy valaki kiáll erre a bizonyos őrhelyre, kizár mindent, nem figyel semmi másra, csak arra az egy dologra, ami ott előtte van, az a területet vagy terepet, amit figyelni kell, és hogyha ott bármi esemény történik, arra neki reagálni kell. Ahogy visszaemlékszem arra, hogy amikor katona voltam, és az ilyen őrszolgálat témába kellett megnyilvánulni, akkor képzeljétek el, úgy indult az egész, hogy amikor jött az illetékes valaki, aki őr lett, előtte oda ment egy szekrényhez, és a zsebét kiürítette, mindent, ami nála volt, bepakolta a szekrénybe, be lett zárva a szekrény, és úgy kellett menni az őrszolgálatba, hogy semmi nem volt nála, csak a fegyvere. Tehát nem vihetett magával semmit. És ez azért volt fontos, hogy semmi ne vonja el a figyelmét. Ugyanis a katona, amikor kiáll az őrszolgálatba, vagy fölmegy arra a magas helyre, ahol figyelni kell a dolgokat, és főleg, ha éjszaka kell ezt tenni, hát elég unalmas, nem? És hogyha ott van nála a telefon, akkor mit fog csinálni? Elkezd telefonozni, vagy néz egy filmet közben, hogy elüsse az időt. Vagy akkoriban még nem volt mobiltelefon, amikor én voltam katona, és akkoriban a katonák becsempészték a papírt, meg a tollat, és hát a szerelmüknek írtak egy levelet éjszaka, hogy nem mutatkozzanak. Tehát, hogy valamivel teljen el az idő, ami az őrszolgálatra vonatkozik. Az őrszolgálat viszont arról szól, hogy nem levelet írsz, nem filmet nézel közben, vagy nem a Facebookot követed, semmi mással nem foglalkozol, egyetlen egy dolgod van, olyan egyszerű munkaköri leírás, figyeled a terepet, és ha bármi esemény történik, akkor arra reagálsz valahogy. Ez az őrszolgálat. És Habakuk, amikor a proféciáját leírja, ő azt mondja, hogy Istenem, nekem vannak kérdéseim. Az egyik kérdése, emlékeztek a múlt heti első részben, beszéltünk erről, hogy miért van az, hogy az Isten népe, az Izrael népe egy folyamatos erkölcsi és szellemi romlásban nyilvánul meg, és minden nap rosszabb lesz, és uram, meddig tűröd még ezt az egészet, miért nem teszel valamit? És azonnal nem jött válasz, de ezt a kérdést Habakuk újra és újra elmondja. És egy másik kérdést is föltesz, mert látja azt, hogy a küszöbön ott van egy nagy háború, és hogy az ellenség, a babiloni hatalom jön, és el fogja foglalni az országot. És egy másik kérdése pedig erről szól, hogy Istenem, te hogy tekintesz erre a babiloni birodalomra, ami tele van mocsokkal, bűnnel, tisztátalansággal, gonoszsággal, és most ők jönnek, és rajtuk keresztül megítéled a népet, de hogy is van, egy bűnösebb ítéli meg a kevésebb bűnöst, vagy kevésbé bűnöst. Ezek a kérdések ott vannak Habakuknak a lelkében, a szívében, ezeket mondja Istennek, és aztán úgy folytatja, hogy én odaállok, és figyelek, hogy a kérdésemre mit felel az Isten. Én elmondtam neki, hogy nekem mik a problémáim, és most kérem, hogy válaszoljon erre, mondjon valamit. És mielőtt tovább megyünk, és a proféciát mélyebben megfejtenénk, itt szeretnék egy kicsit megállni, és úgy gondolom, hogy Habakuknak ez a megnyilvánulása, hogy imádkozik aktuális kérdéseket az Isten elé hoz, ami az ő lelkét gyötri, megnyomja, és miután ezeket elmondta, nem tudom, egyszer vagy százszor, bármennyiszer, ezt követően azt mondja, hogy én odállok, most csöndbe vagyok most már, odállok az őrhelyemre, semmi mással nem foglalkozok, figyelek arra, hogy az Isten mit akar nekem most mondani. Mit felel ezekre a kérdésekre, vagy a panaszaimra? És a mai keresztény embernek ezt a viselkedését Habakuknak úgy gondolom, hogy gyakorolni kell sűrűn. Nem csak odáig, hogy jaj Istenem, segíts nekem, old meg a problémáimat, segíts ebben és abban, hanem aztán csöndbe lenni, és a csöndben keresni az Istent. Ez a bőjtnek az egyik formája. Hogy elvonulok, vagy csöndbe vagyok, és nem engedem, hogy bármi hatást érjen engem, csak egyedül, hogy az Isten mit akar nekem mondani. Hogyha ezt tudjuk gyakorolni, úgy gondolom, hogy sokkal erősebb keresztények tudunk lenni. És bizonyára sokan gyakoroljátok is ezt a bőjtöt, amikor mindent kizárunk, de engedjük, hogy az Isten megújítson és megerősítsen bennünket azáltal, hogy mond nekünk valamit. Nos, hát ezt mondja a Habakuk proféciájának a második része első versétől. Őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel a panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, és vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, és nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hit által él. Ebből az isteni kijelentésből, ahogy ott az Isten előtt van a csöndben, és egyszer megszólal az Isten, néhány fontos dolgot mond Isten. Egyrészt az Isten csoportosítja az embereket, és két nagy kategóriába helyezi, és ezt a fontos üzenetet mondja el Habakuknak. Azt mondja, hogy az embereknek van egy olyan csoportja, amit úgy lehet nevezni, hogy elbizakodott lelkű emberek, akik nem őszinte lélekkel bírnak. Vannak ezek a típusú emberek, és vannak azok a típusú emberek, akiknek a lelke a hitből él. Ez az üzemanyaga a lelkének, hogy hit által élnek. Sőt, azt is mondja Isten, hogy ez a kijelentés, amit elég egyszerű üzenet, ugye? Vannak elbizakodott lelkű emberek, meg vannak hitáltal élő emberek. Ez egy fontos üzenete Istennek, azt mondja, hogy így tekintek az emberiségre. És azt is mondja Isten, hogy figyelj, Habakuk, ez annyira fontos, hogy ezt nem csak úgy neked mondom, hogy jegyezd meg, vagy emlékezzél rá még holnap is, vagy holnap után is, hanem ezt vésd a táblákba. Mi szoktuk néha mondani, hogyha valamit állítunk, hogy hát jó, de hát ez nincs kőbe vésve, hát ha szükség van, akkor módosítunk rajta, vagy változtatunk rajta. Az Istennek a szava, az Istennek az üzenete az olyan, hogy nyugodtan kőbe lehet vésni. Én ezt most kimondtam, és ez úgy van, sőt, parancsolja is, hogy írd le a kőtáblákra, mert ez nem fog változni. Ez így lesz most is, holnap is, meg holnap után is. Nem kell módosítgatni, meg nem kell átszerkeszteni. Tehát az isteni kijelentés az alapvetően erről szól, hogy az embereket két nagy csoportra osztja Isten. Elbizakodott lelkű emberekről és hitáltal élő emberekről beszél Isten neki. Nézzük meg az első kategóriát, hogy mit jelent az, hogy elbizakodott lelkű, vagy felfúvalkodott lelkű ember. Azért fontos ez, mert ahogy a címben jeleztem, a cím az, hogy hiszel vagy jajgatsz, és az elbizakodott lelkű embereknek az életében törvényszerűen fog bekövetkezni a jajgatás. Vagy kicsit, vagy nagyon, vagy előbb, vagy utóbb, de fog jajgatni. Akik a hit által élnek, azokra nem ez jellemző. Most tehát az elbizakodott lelkű, vagy a felfúvalkodott lelkű emberekkel kezdjük. Találkoztál már ilyennel? Jelenlévők között nincs olyan, hogy szétnézek, mert hogy ti lelketek biztos rendben van. De valószínű, hogy találkoztál már ilyen elbizakodott lelkű emberekkel. Valahogy úgy lehetne ezt fordítani, hogy azok az elbizakodott lelkű emberek, akik úgy nagyon, nagyon tudják, hogy ők jók, nagyon tudják, hogy nekik igazuk van, tudnak arrogánsan viselkedni, tudnak nagyon határozott lenni, és egy kicsit úgy tekintenek magukra, hogy milyen szörnyű lenne ez a világ, ha én nem lennék. Vagy ha egy ilyen ember vezet egy céget, akkor azt mondja, hogy az a cég már régen tönkre menne, ha nem én lennék a főnök. Ennek a jelentésében az is benne van, hogy aki ilyen elbizakodott lelkű, vagy felfúvalkodott lelkű ember, azt úgy is lehetne fordítani, hogy megdagad, meghízik a lelke. Túlsúlyos lesz a lelke. Ugye sokszor problémákat okoz az embereknek az, ha fizikailag túlsúlyosak leszünk, ugye? Tehát nem mindegy, hogy mit teszünk, meg mennyit teszünk, és küzdünk a kilókkal, azért, mert ez egy egészségügyi problémát is jelentett. Nem csak esztétikai probléma, egészségügyi probléma is. És a Biblia azt mondja, hogy vannak ezek az emberek, akik ilyen elbizakodott lelkű emberek, akiknek a lelke túlhízott. Nagyon meghízott, megkövéredett a lelke, és ez problémát okoz neki, és ebből jajgatás lesz. Jézus beszél az ilyen emberekről, és azt mondja Jézus a Máté 13:15-től, hogy az akkori társadalomra, hogy ránézett, és azt mondja, hogy megkövéredett a népnek a szíve. Ez tipikusan ez, amikor a lelke vagy a szíve megkövéredik az embereknek, és azt látjuk, hogy Jézus utána elmondja, hogy ennek mik a tünetei. Tehát, hogyha valaki ezt diagnosztizálja nála Jézus, hogy megkövéredett a szíve, vagy a lelkei túlhízott, túlsúlyos lett, akkor ennek vannak komoly következményei, és Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek a fülükkel nehezen hallanak, tehát hallás problémákat fog okozni. Már főleg szellemileg. Aztán azt is mondja Jézus, hogy a szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak. Tehát az, akinek így a lelke túlhízott, az becsukja a szemét, és nem akar látni bizonyos dolgokat. És azt is mondja Jézus, hogy a szívükkel pedig nem értik meg a dolgokat, és nem engedik meg, hogy meggyógyítsam őket, és nem akarnak megtérni. Ezek elég súlyos problémák, amiket Jézus előrevetít, hogy az ilyen lelkileg elhízott emberek, vagy elbizakodott lelkű emberek, azoknál ezek a problémák jelentkezni fognak. És ebből következnek a nagy jajgatások. Amikor Habakuk látja az akkori társadalmat, és fölteszi Istennek a kérdéseket, és imádkozik Istenhez, hogy miért nem avatkozol közbe, meddig tart még ez a romlás az országban, akkor tulajdonképpen ő ezt fogalmazza meg, hogy Istenem, amikor ez az egészet látom, ez a megkövéredettség, ez az Istentől való elfordulás, erre te hogy fogsz reagálni majd? És hát ez volt Júdának és Jeruzsálemnek a problémája. Hogy egy ilyen diagnózist kellett fölállítani, hogy ez a fő probléma. És ahogy a lelkükben megváltozott valami, az akkori társadalomban, az akkori embereknek az életében, ahogy folyamatosan elszakadtak Istentől, és a saját magukban bíztak, a saját isteneikben bíztak, a saját ötleteiket próbálták megvalósítani, ahogy elszakadtak Istentől, elindultak az istentelenségnek az útján, ahogy látja ezt Habakuk, erre Habakuk azt is látja, hogy az Isten reagálni fog, és az Isten tényleg egy nagyon istentelen, az akkori világ legistentelenebb népét, az akkori babiloni birodalmat rájuk engedi. És tulajdonképpen Istennek van egy olyan üzenete, hogy ha te akarsz az istentelenség útján tovább menni és elszakadni tőlem, akkor én bemutatom neked az akkori világ legistentelenebb világát, meg birodalmát, találkozzatok. És nézd meg, hogy ez milyen. És hát ez a szörnyű találkozás egy háború kapcsán, ez létrejön, és a babiloni birodalom elfoglalja Júdát és Jeruzsálemet, és az embereket pedig elviszik, és fogságba kerülnek ezek az emberek. Az elmúlt napokban Budapest egyik utcáján láttam ilyen nagy tablókat, és ez a tablósorozat, ami ott ki volt téve, ez Pilinszky János költőnek a halálának a 40. évfordulójára lett ott kiállítva, és mindenféle ilyen idézetek voltak Pilinszkytől, és volt egy kis időm, megálltam, és végigolvastam ezeket a tablókat, és az egyik tablón az volt, hogy Pilinszky, amikor látta a második világháborúnak a szörnyűségeit, hogy mennyi vér, mennyi fájdalom, mennyi keserűség, mennyi pusztulás van ebben az egészben, akkor itt a tablón az volt leírva, hogy idézte Babits Mihálynak a modern proféciáját, ami így hangzik. Ez nem a bibliai profécia, ez Babits Mihály írta, úgyhogy ez fontos tudnunk, de azért egy különleges dolgot mondott. Az emberek elhagyták Istent, ezért most az Isten elhagyja a világot. Ez nyilván így nem igaz, mert Isten soha nem hagyja el a világot. De az a szörnyűség, ami a második világháborúban ott megnyilvánult, az valami olyan üzenetet közvetített, hogy az emberek eltávolodtak Istentől, és erre az Isten megengedi a szörnyűségeket, mint hogyha az Isten visszalépett volna, és azt mondja, csináltok, amit akartok. Tulajdonképpen ez a profécia, amit Habakuk leír, meg átél, megtapasztal Istennel, az erről szól, hogy az istentelenség útján elindultak, és Isten megenged még nagyobb istentelenségeket, hogy rájöjjenek arra, hogy ez nem jó út. És ennek az istentelenségnek a megtestesítője, vagy az akkori világban, ennek a felfúvalkodottságnak, ennek a megkövéredettségnek, a lélek megkövéredésének az egyik hát nagy példája volt Babilon, mint világhatalom. Ők egy istentelen szellemiséget képviseltek az akkori világban. És Babilonra sok minden jellemző, és sok olyan jellemzőt leír a proféciájában Habakuk, ami jellemző rá. És ezeken végigszaladunk. Az elsőnél még nem, de a többinél mindegyiknél úgy kezdődik, hogy jaj, 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 jaj. Ugyanis tehát a megkövéredett szív, meg az Istentől való eltávolodás, az istentelenségnek a következménye a jajgatás. Ezt mondja Habakuk. Második rész, 5. versétől. Bizony a bor megcsal, nagy hangúvá lesz a férfi, nem nyughatik. Ez Babilonnal kapcsolatban mondja. Egy ilyen profétai képet használ, és azt mondja, hogy a Babilon, ez a világbirodalom, ez úgy viselkedik, mint egy részeg ember. Láttatok már részeg embert? A részeg ember az, aki kezelhetetlen. Nagy hangúvá lesz ez a férfi, nem nyughatik. Ugye a részeg ember az egyszer nem tud normálisan viselkedni. Ugye? Tehát az intelligenciáját az valahogy elvesztette, és már az alkohol irányítja. És egyrészt nagy hangúvá lesz, és nem nyughatik. Tehát, hogy hiába mondod a részeg embernek, hogy légy szíves, ülj le, legyél csöndbe, és majd minden rendben lesz, és akkor ő egy másodpercig ül, és utána föláll, és kiabál tovább. Ugye, tehát ilyen a részeg ember. És azt mondja Habakuk, ahogy Istentől kapja ezt a képet, hogy ilyen a babiloni birodalom, meg van részegedve, nem normálisan működik, és hiába mondják neki, hogy nyugodj meg, nem fog megnyugodni, mert mindig tovább akar menni. És így folytatja, hogy szélesre tátja a torkát, mint a sír, terhetetlen, mint a halál, magához ragad minden nemzetet, magához gyűjt minden népet. Ugye a részeg ember az valahogy úgy üzemel, vagy úgy működik, hogy soha nem elég. Tehát bármennyit ivott, másnap mit csinál, újra inni fog. Ugye, tehát, hogy ez a telhetetlenség, ez benne van. És a babiloni birodalom is így működött, hogy mindegy, hogy hány országot, népet és nemzetet uraltak le, és hódítottak meg, a következő kérdés másnap reggel mindig az volt, hogy na ki lesz a következő. Tehát nem megállni és örülni annak, ami van, hanem mindig menni tovább és hódítani tovább. Egy ilyen képpel írja le az akkori babiloni birodalmat ez a profécia. És Isten kijelenti Habakuknak azt, hogy ez a birodalom, ami úgy tűnik, hogy nagyon erős, nagyon hatalmas, úgy tűnik, hogy senki nem tud gátat szabni a növekedésének, a hódításainak, ez a birodalom egyszer meg lesz ítélve, és jajgatni fognak. És akkor jönnek a jajok, és öt jajt említ meg a proféciában Habakuk, és ez az öt jaj, ez nem csak magát a cselekményt jelenti, és ahogy végigmegyünk ezen az öt jajon gyorsan, csak egy-egy mondatot ír a Biblia ezekkel kapcsolatban, gondolj arra, hogy ez egy szellemiség. Ez a bűnnek a megnyilvánulása, egy démonikus megnyilvánulás, ami akkor is, meg ma is, meg bármikor meg tud nyilvánulni. És ahogy végigmegyünk ezeken a jajokon, azért arra kérlek, hogy gondold át a saját életedet. Hogy a te lelked nem kezdje megkövéredni, mert ez a szellemiség ma is itt van. Tehát a 21. században Európa vagy egész világon itt van ez a szellemiség, ugyanígy működik, és ugyanezeket a tevékenységeket akarja tenni, és az embereket hatalmába akarja keríteni, és fontos, hogy bennünket egyrészt ne kerítsen hatalmába, mert ugye egyetértünk abban, hogy nem jajgatni akarunk, hanem a másik kategóriába akarunk kerülni. Nos, tehát következzenek ezek a jajok. Második fejezet, 6. verse. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé, de meddig? És másoktól elvett javakkal gazdagodik. Ez a mértéktelen haszonszerzés. Ma ismerős ez a fogalom? Mértéktelen haszonszerzés. Soha nem elég a pénzből, soha nem elég a hatalomból, soha nem elég a területből, mindig több kell. És aki ilyen, akinek a lelkét ez járja át, és ez a leginkább motiváló erő, ahogy a babiloni birodalomban ez volt, azt mondja Isten, hogy jaj, hogy ezek jajgatni fognak. A második jaj. Jaj annak, aki házában tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelem elől. Ez a jaj arról szól, akik az Istennel szembefordulnak, és úgy gondolják, hogy én meg tudom oldani, még az Istennel szemben is meg tudom védeni magam. Én olyan magasra tudom a házamat, vagy a birodalmamat építeni, vagy a dolgaimat úgy olyan biztonságba tudom rakni, hogy még az Isten se tud velem mit kezdeni. Ez az arrogancia, ez a beképzeltség, ez az istentelenség a második jajjal kapcsolatos. Hogy aki így gondolkodik, akinek a lelkében ez van, én félek senkitől, engem nem érdekel semmi. És már azt sem érdekel, hogy az Isten mit mond, mert majd én megoldom. Ezek az emberek jajgatni fognak. Ennek a szellemiségnek a következménye az, hogy meg lesz ítélve. Következzen a harmadik jaj. Harmadik jaj, 12. vers, 2. fejezet. Jaj annak, aki vérontással épít várost, és aki álnoksággal emel várat. Ez a gyilkosságról szól, hódításról szól, manipulációról szól, ugye? Tehát aki álnoksággal emel várat. Megvezetni a másikat, hogy nekem jobb legyen. Az nem baj, hogy te elszegényes, lényeg az, hogy én gazdag legyek. Ez a fajta szellemiség. Erre azt mondja Isten, hogy ez a szellemiség ez meg lesz ítélve, és akik így gondolkodnak, azok jajgatni fognak a végén. Negyedik jaj. Jaj annak, aki leitatja embertársát, mérget kever italába, és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát. A másik embernek, vagy egy másik népnek a megalázása. Ez következménye annak, hogy aki ilyen szellemiséggel, ilyen lelkülettel éli az életét, az meg lesz ítélve, és jajgatni fog a végén. És van még egy következő, egy ötödik. Jaj annak, aki fának mondja, ébredj, és a néma kőnek, kelj föl. Ez pedig nem másról szól, mint a bálványimádásról. Jaj annak, aki bálványokat imád, jaj annak, aki az élő Istentől elfordul, és mindenféle ilyen B, meg C, meg D opciókba gondolkodik, mármint Isten szempontjából, hogy az igazitól elfordul, és minden más dolog jön be az életébe. Tehát ezek a jajok megjelennek ebbe a proféciába, és ezekkel a jajokkal azt akarja mondani Isten a prófétának, hogy én válaszolok a kérdésedre, és az a babiloni birodalom, ami tényleg gonosz és sokkal rosszabb, mint Izrael, az be fog jönni, és meg fogja ítélni a népet, mert én ezt megengedem. Ugye miért? Azért, mert istentelenség útján indultak el, akkor egy istentelen néppel összehozom őket, és akkor lássuk meg, hogy mi lesz ennek az eredménye. Tehát, hogy ez meg fog történni, de ne aggódj, mert az én igazságszolgáltatásom, mondja Isten Habakuknak ezen keresztül, az működni fog, és eljön az idő, amikor ez a nagy és hatalmas birodalom, amiről úgy tűnik, hogy soha nem lesz vége, és egyre csak erősödik, egyszer csak megáll, és én meg fogom ítélni. És tudjuk a Bibliából, hogy a babiloni birodalom nőtt, 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 és még nagyobb lett, és még hatalmasabb lett, és egyszer csak 24 óra se kellett hozzá, és összeomlott az egész. Majd később visszatérünk még erre. Tehát Isten kezében van az ítélet. Az Isten kezében van minden. Tehát Babilon meg lesz ítélve, és Dánielnek a proféciáját, ha valaki végigolvassa, akkor tudja azt, hogy Dániel proféciában világosan le vannak írva azok a hogy is mondjam, határozatok vagy ítéletek, amiket Isten kimond Babilonnal szemben, és ezek mind-mind szó szerint bekövetkeznek. Én szeretném azt is hozzátenni, hogy mivel Babilon 2000 akárhány száz éve, 6-700 évvel ezelőtt működött, és már nagyon messze van tőlünk, és úgy jó ezeken gondolkodni, de olyan távolinak tűnik, ugye? De hadd mondjam azt, hogy ha a Jelenések könyvéhez ugrunk, akkor azt olvassuk a Jelenések könyvébe, hogy az utolsó idők nagy világbirodalma, az antikrisztusi birodalom, azt hogy hívják? A nagy parázna babiloni birodalom, ami újra megjelenik majd, és Isten ezt is meg fogja ítélni. És ezért nagyon-nagyon fontos látni azt, hogy az Istennek az igazság szolgáltatása az bekövetkezik, és ahogy Habakuknak mondja, ha késik is, várt türelemmel, mert meg fog történni. Lehet, hogy nem úgy, meg nem akkor, amikor én gondolom, meg te gondolod, de amit az Isten elmondott, vagy kimondott, vagy eldöntött, az meg fog történni. És ezért úgy gondolom, hogy bízhatunk az Istenben, hogy minden, ami gonoszság, minden, ami tisztátalanság, vagy ami idegesít és zavar téged a világban, az valameddig még működik, meg prosperál, meg nem tudom, növekszik esetleg, De lesz egy vége, amikor Isten azt mondja, hogy ennyi volt, és jön a jajgatás, jön az ítélet. És az azt is jelenti, hogy persze a bennünk lévő bűnt is Isten megítéli, tehát érdemes megtérni minél hamarabb. Hogy ne jajgassunk, hanem higgyünk, és a hit legyen az életünknek a középpontjában. Én nem tudom, hogy neked mi az, ami mostanában így nagyon terhelő a világban. Ahogy Habakuk körbenézett, és sok minden terhelte őt. Látta ezt a folyamatot, a saját népét, a külföldet, a nagyvilágot, amit ő beláthatott ebből, és ez egy ilyen teherként, nyomasztó erőként hatott rá. És azt látta, hogy egy felfúvalkodott lelkű szellemiség van mögötte, és azt mondja Isten, hogy azt megítélem mindet. És ez a felfúvalkodott szellemiség, ez ma is itt van. Tehát semmit nem változott. Lehet, hogy más csomagolásban van, de ugyanúgy itt van. És hadd mondjak néhány példát. Vannak emberek, akik nekem is mondják, meg egymásnak is, meg beszélnek arról, hogy például mondjuk az LMBTQ mozgalomnak az erőszakos, arrogáns viselkedése, hogy ez milyen félelmet, és mi lesz ebből a világból. Ez jó kérdés, ugye? Ez a folyamat, ez hova vezet, és mi lesz ebből a világból? Van egy jó hírem. Ha az LMBTQ mozgalomnak az emberei nem térnek meg, akkor jajgatni fognak. Ha megtérnek, akkor áldást nyernek. Ilyen egyszerű. Lehet választani. És Isten az ítéletét valamikor ki fogja mondani, és ha nincs megtérés, akkor van jajgatás. Az elmúlt hetekben az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatban sokan fölháborodtak azon, hogy a felmúlásnak az egyik részén mindenféle ilyen szinkretista izék megjelentek, és a sámántól, a keresztig, a Jézustól, a Szent István, de minden volt ott. És sokan megijedtek ettől, és azt mondják, hogy hát mi lesz ebből az országból? Van egy jó hírem. Akik ilyen szinkretista módon gondolkodnak, ha megtérnek, áldást nyernek, ha nem, akkor jajgatnak, ennyi. Isten úgyis kimondja majd az ítéletet, és valami megállítja ezeket a folyamatokat, és aki az úré, az az úrral lesz, aki az Isten ellen van, azok meg jajgatni fognak. Ennyire egyszerű. Ahogy a babiloni virágbirodalom összeomlott egy éjszaka alatt, ugyanúgy a mai nagy világbirodalmak, bármelyikre is gondolhatsz, és ki tudja még mi lesz, meg ki hogy hat, meg egyik erő, meg a másik erő, és amire úgy gondolsz, hogy olyan erős és olyan hatalmas, hogy hát ennek soha nem lesz vége, Isten egyszer kimondja, hogy vége, és össze fog omlani. Ez fontos látni, hogy így tekintsünk a mindenható Istenre, hogy a történelemnek a sodrása, a történelemnek az esemény az Isten kezében van. Isten nem felejkezett el erről a világról. Az Isten tudja, hogy mennyi mocsok, meg mennyi szemét van ebben a világban, és azt is tudja, hogy mennyi érték, és mennyi komoly hit, meg elkötelezettség van felé. Isten nagyon világosan látja ezt az egészet. És ha te látod a munkahelyeden, vagy a családodban, vagy nem tudom, a környezetedben azokat a bűnöket, ami téged terhel, akár ilyen megkövéredett léleknek a következményeit, hogy ez a szellemiség uralkodik, és ez veszteséget okoz neked, vagy alig bírod elviselni a másik emberben ezt a fajta lelkületet, akkor van egy jó hírem. Ha ez a valaki megtér, akkor áldást nyer, ha nem, akkor jajgatni fog. Ilyen egyszerű. Ezt az üzenetet mondja el Isten Habakuknak, ezt a proféciánk keresztül, hogy az Isten kezében tartja az ügyeket, az embereket, a világot, a folyamatokat, mindent, és meg lehet térni az Isten, ez lehet hitáltal élni és áldást nyerni, és ha valaki ezt elutasítja, akkor jön a jajgatás. Mindegy, hogy miről van szó, ennyire egyszerű a képlet. Jézus is sokszor figyelmeztetett a Bibliában, olvasjuk az evangéliumokban, és beszél ilyen jajokról. Úgy gondolom, ezeket érdemes kigyűjteni, vagy foglalkozni vele, mert senki nem szeret jajgatni, ugye ez a fájdalommal, szenvedéssel, nyomorúsággal kapcsolatos dolog, amikor jajgatunk, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ezt nem kérjük. De a Biblia beszél erről, hogy azért ez egy valóság, és azt mondja a Bibliában Jézus Krisztus, hogy lesznek jajok, és például azt mondja, hogy jaj nektek írástudók és farizeusok. Ugye ott is volt valami probléma ugye, a szívvel, meg a kövérséggel, ugye, meg a keménységgel. Tehát, hogy valahogy nem értették, a szemük valahogy elhomályosodott, a fülük nem azt hallotta, amit hallani kellett volna, nem értették a lényeget. És azt mondja, hogy jaj nektek írástudók és farizeusok. És aztán a Jézus olyat is mond, hogy jaj azoknak, akik megbotránkoztatják a kicsiket, akik megrontják a legkisebbeket. Akár így, akár úgy, akár amúgy, mindegy milyen módon. Jaj azoknak. és jaj annak, aki az ember fiát elárulja. És még vannak más jajok is. Jelenések könyvében, ha valaki olvassa ezeket a proféciákat, ott három nagy jajról beszél a Biblia, az utolsó idők három nagy jaj kiáltásáról. Szóval ezek a jajok, ezek ott lesznek a mindennapi valóságban, meg a történelemben mindig is ott voltak, de ez a profécia azt üzeni, Isten azt jelenti ki Habakuknak, hogy Habakuk ne aggódj, az én kezemben van a történelem irányítása, és van két lehetőség. Ott vannak a hitáltal élő emberek, ide is lehet csoportosulni, és ott vannak azok, akiknek a lelke megkövéredik, ez a büszke emberek, a nagy egóval rendelkező emberek, az istentelenségben lévő emberek, ide is lehet csoportosulni, itt öröm lesz, itt meg jajkiáltás lesz. Mindenki választhat, hogy melyik útra szeretne térni, és melyik csoportba akar belekerülni. Szóval az Isten kezében van ez a jaj is. És ha te jajgatsz, vagy vannak problémáid, akkor egyrészt tudd azt, hogy az Isten tud róla, mert beszél a Biblia nagyon sokat a jajról, és sőt, azt is üzeni nekünk, Róma 12:19-ben ezt olvassuk, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Úgyhogy ha benned az van, hogy most jó, megmondom neki megyek, kiosztom, lerendezem, agyonütöm, nem tudom, bármilyen lelkület van benned, akkor arra kérlek, hogy fogadd el Isten igéjét, és mondd azt, hogy Uram, én neked adom a bosszú állást. Majd Isten eldönti, hogy mikor jön a jaj. Nem a mi dolgunk az, hogy megítéljünk dolgokat, olyan értelemben, hogy igazságot szolgáltassunk. A mi dolgunk az, hogy a jó csoportba tartozzunk, ugye azok közé, akik hitáltal élnek, és tekintsünk úgy az Istenre, aki egyrészt a kegyelmet adja, másrészt az Isten az, aki a jajt is adja. Persze, lehet választani, hogy ki melyikből kér. És Habakuknak a proféciájában van még egy nagyon fontos mondat, ami számomra nagyon egyértelműen kifejezi azt, hogy nyugalom, nyugi, minden rendben van, bármilyen zűrzavar is van a világban, üljél nyugodtan a helyeden, vagy élvezd az életet, mert az Úr ott van a Szent templomában, csendesedjék el előtte az egész föld, Habakuk 2:20-ban van. Tehát ez azt üzeni, hogy az Isten ott van a mennyei dicsőségben, figyeli az egészet, irányítja a folyamatokat, és szükség szerint beavatkozik, és nem kell aggódni, mert az egész föld előtte van. A te életed is, az enyém is, Magyarország is, Európa is, nem tudom, és a világnak mindenféle dolga. Tehát, ha hitáltal élsz, akkor ezt a mondatot ilyen felszabadulásként tudod megélni. De jó, a mindenható Isten kezében tartja a dolgokat, és nem kell félni semmitől. Szóval vannak ezek a jajgatós csoportok, meg emberek, meg helyzetek, de van egy másik is, az igaz ember hitáltal él, azt mondja a Biblia. Ebben a proféciában Isten kijelenti ezt. Ez egy annyira fontos mondat a Bibliában, hogy többször is le van írva. Mások is idézgetik ezt a mondatot. Szentlélek újra és újra eléhozza embereknek az életében, akik a Biblia írói között vannak, és újra és újra megjelenik. Szerepel ez a mondat a Római levélben, Galata levélben, Zsidó levélben is, hogy az igaz ember a hitáltal él. Ez annyira fontos, hogy mondjuk el közösen, jó? Mert ez egy alapszabály. Az igaz ember hitáltal él. Az igaz ember hitáltal él. Nagyon egyszerű, ugye? Nagyon, nagyon primitív kijelentésnek tűnik, hogy hosszú várakozás után ott van Habakuk, várja, Isten valami nagyon nagy dolgot mondjon, és Isten azt mondja, hogy figyelj, a hit általa az igaz ember élni fog. Ennyi. De hát ez a mondat olyan erő, és olyan hatalmas mondat, ami kirobbantotta a reformációt. Amikor Luther Márton ezt megértette, hogy az igaz ember hitáltal él, akkor egyrészt ő benne megváltozott valami, és aztán elindult a reformáció. Ez a mondat, hogy az igaz ember hitáltal él, óriási jelentőséggel bír. Ez egy olyan teológiai alapigazság, amit soha nem fog megdönteni senki és semmi, mert az Isten kijelentette, hogy a hitáltal te élni fogsz. Luthernek tehát azt jelentette az igaz ember hitáltal él mondat, hogy elindult a reformáció. Hozott egy megtérést az életében. Neked mit jelent ez a mondat, hogy belegondolsz, hogy az igaz ember hitáltal él? Vagy akik otthon figyelitek ezt a közvetítést. Mit jelent nektek az, hogy az igaz ember az hitáltal él? Nekem mindenképpen reménységet jelent. Reménységet jelent, mert nem kell félni a jövőtől. Nekem mindenképpen azt jelenti ez, hogy az igaz ember hitáltal él, hogy van feltámadás. Ebben hinni kell, ugye, mert ezt nehéz bizonyítgatni, hogy ez hogy fog majd történni, de vagy hiszel benne, vagy nem hiszel benne. Nekem azt is jelenti ez a reménység, hogy az igaz ember hitáltal él, hogy Jézus vissza fog jönni. És rendet csinál. Lesznek jajgatások is, meg lesznek örömkiáltások is, meg hallelujázások is, sok minden lesz, de Jézus vissza fog jönni, mert ő ezt megígérte. És hogyha ebbe hiszek, akkor ebbe a csoportba tartozok, akik hitáltal élnek. És azt is jelenti nekem, hogy Jézus Krisztussal szövetséges vagyok. Ugye? Megtértem és beléptem az új szövetségbe. A legerősebb és a legkomolyabb szövetségesemet úgy hívják, hogy názáreti Jézus Krisztus. És ha te újjászületél és megtértél, akkor ez ezt jelenti neked. Hogy ő van melletted, és ő az, aki megsegít, vezet, támogat, bűnbocsánatot ad és kegyelmet ad. Ezt jelenti, hogy hitáltal élünk. És egy csomó dolog lehúzhat bennünket hétfőn, szerdán, meg pénteken, meg bármikor, meg idegesíthet, meg zavarhat bennünket, meg az agyunkat pörgethetjük, hogy hogy oldjuk meg a problémáinkat, és hogy lehet egyről a kettőre jutni. És ezekkel foglalkozni kell persze. De ne felejtsd el. Habakuk proféciájának a legerősebb üzenete az, hogy az igaz ember hitáltal él. És ez fölemel téged, és tovább segít. És abba a csoportba helyez téged, akik a hitáltal működnek. A lelküknek a motivációja, a lelküknek az üzemanyaga az nem más, mint a hit. Ebből élnek. Mindegy, hogy miről van szó, gyereket kell nevelni, vagy pénzt kell kezelni, vagy munkahelyi problémákat kell megoldani, imádkozni kell, vagy gyülekezetet kell vezetni. Az igaz ember, az hitáltal él. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És engedjétek meg még, hogy itt a záró részben elkalauzoljalak benneteket egy kicsit Babilonba. Egy régi világbirodalomba, és ebben a világbirodalomban egy bizonyos családnak az életét fogjuk megnézni. Ebben a családnak az élete le van írva a Bibliában, több generáción keresztül, és azért van leírva valószínű, mert Habakuknak az a kijelentése, hogy az elbizakodott lelkű ember nem őszinte lelkű, de aki hitáltal él, ez a két csoport, ez megjelenik ebben a babiloni családban. Ha valaki szeretné követni, akkor Dániel könyvének a 4. részéhez lapozhatsz az igében, vagy megnézheted, vagy otthon elolvashatod majd. Dániel könyvének a 4. fejezetében, ahogy olvassuk ezeket az eseményeket ott, arról olvasunk, hogy Babilonnak volt egy nagy királya. Ezzel elárultam, hogy ez a bizonyos család, ez egy királyi család lesz, amit be fogunk nézni, hogy bekopogtatunk az ajtón, vagy belesünk az ablakon, hogy mi történik ott a királyi családban. Most tehát Babilonnak a nagy királyát úgy hívják, hogy Nabukodonozor király, vagy Nabukodonozor király, attól függ, milyen Bibliát használsz. Tényleg nagy király volt. Tehát nem egy kis pályás emberről beszélünk. Nagy dicsősége volt, nagy hatalommal rendelkezett, óriási volt az országa, szerintem föl se tudta fogni, akkor még nem volt Google térkép, meg nem tudom, meg semmi, meg műholdak, tehát lehet, hogy föl se tudta fogni, hogy az országnak az a vége, meg az a vége, az milyen távolságra van egymástól. Lényeg az volt, hogy örült annak, hogy egyre nagyobb a birodalom. Benézzünk tehát Nabukodonozor családjába, hogy ott mi történik. És Dániel 4. fejezetében azt olvassuk, hogy volt egy nap, amikor a király a hivatali teendők mellett egy kicsit megpihent, kiment a teraszra, és szétnézett, és nézett jobbra, meg balra, meg északra, meg délre, és úgy meg volt elégedve azzal, amit lát. Lehet, hogy a kezében volt egy boroskupa, és iszogatott egy kicsit, és azt mondja, hogy ez igen. Hát én nagy király vagyok. Nem semmi, amit én összehoztam. Én egy igazi nagy ember vagyok. És elkezdte magát fényezni és dicsérni ott maga előtt. Tehát tudjátok, ez úgy jól esik az embernek, hogyha tudsz jó dolgokat mondani magaddal kapcsolatban. Ezt is én tettem, azt is én hoztam össze, azt is én hódítottam meg. Ez is az én dicsőségem, az is rólam szól, minden rólam szól. Én egy igazi nagy ember vagyok. Ezt olvasok a Bibliában. Így szólt a király, amikor ezen a bizonyos helyen volt. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem. Királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségemnek a dicsőítésére. Én vagyok a király, ezt én építettem, mindazért, hogy engem dicsőítsen. Ugye, tehát egóból volt rendesen a barátunknál. És ahogy ezt elmondta, és hogy gyönyörködött magában, meg mindabból, amit ő összehozott, és élvezte azt, hogy dicsőítheti saját magát, alig, hogy kimondja a mondatokat, így folytatódik a Bibliában a leírás, alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből. Az Isten azonnal válaszol neki. Képzeljétek el, Habakuknak várni kellett egy kicsit, azt nem tudjuk pontosan hány napig várt a válaszra, hogy Isten valami fontos kijelentést adjon, de amikor Nabukodonoszor elmondja ezeket a akármilyen jelzővel is illethető mondatokat, akkor az Isten azonnal reagál. És megszólal az Isten a mennyből, és azt mondja, hogy neked szól ez az üzenet, Nabukodonoszor. Elveszted a királyságodat, száműznek az emberek közül, mezei vadak között tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja, akinek akarja. Hát ez egy kemény. Jönnek a jajgatások, ugye? Egyik pillanatban még a nagy ego, meg izé, meg én dicsőítésem, mert én csináltam, eltelik pár másodperc, vagy fél perc, Isten megszólal, és összeomlik az egész. És ez az ember, aki olyan nagy, olyan hatalmas, akkori világnak tényleg az első számú embere volt, Isten megítéli, és jön a jajgatás, és hát ez be is teljesedett, amit az Isten mondott neki, így folytatódik az igében a leírás, hogy azon nyomban beteljesedett ez a beszéd Nabukodonoszoron. Száműzték az emberek közül, tehát egyik pillanatban még ő a nagy dicső király, a másik pillanatban meg elzavarják. Elküldik az emberek közül, mert közveszélyessé válik. Elborul az elméje, mentálisan összeomlik ez az ember, nem tud normálisan gondolkodni, egy állati szintre süllyed, és egyszerűen félelmetes, ahogy kinéz meg, ami történik vele, és azt mondja, száműzik az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta a testét. Még olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. El tudod ezt képzelni, hogy valaki ennyire összezuhanjon? Óriási a különbség. Az akkori világ, nem tudom mennyire volt intelligens, de hát azért biztos volt nála intelligencia is, meg sok minden, tehát csak ő volt a legelső ember. És ehhez képest a legutolsó lett belőle. El tudom képzelni, amikor a család ment meglátogatni Nabukodonoszor papát, vagy nem tudom, megnézik, hogy van, az állapota javult-e, vagy nem, és megkérdezik, hogy hol találjuk, akkor hát ott kint van a fák között legelpont. Ugye óriási a kontraszt. Ha esetleg oda mentek hozzá, megnézték, akkor a körmei már nem ilyenek voltak, mint az enyém, nagyon jó hosszú, mert nem vágta le, egyszerűen nem ápolta magát, állati sorba süllyedt. Jön a jajkiáltás, Isten megítéli azokat, akik ilyen elkövéredett szívvel, vagy olyan lelkülettel vannak, ami az istentelenséget támogatja. Így folytatódik a történet. Amikor eltelt az idő, én Nabukodonoszor föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Isten adott neki kegyelmet. Óriási volt a zuhanás, ugye a legmagasabb ponttól a legmélyebb pontra. Valamennyi idő eltelik, közben sok füvet legelt, meg állatokkal beszélgetett, meg nem tudom, az erdőbe rohangált, kergette a vadakat, vagy a vadak kergették őt, nem tudom, de biztos mindegyikből volt része. És egy idő után az Isten ad neki kegyelmet, visszaadja az értelmét, és amikor újra visszajön az értelm, és magára néz, meg a környezetére, akkor már nem úgy folytatja, ahogy addig mondta. Nem azt mondja, hogy ja, tényleg én vagyok Nabukodonoszor a nagy király és az én dicsőségem, hanem figyeljetek, ezt mondja az ige, tehát hogy ahogy az értelmem visszatért, áldottam a fenséges, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma, örök uralom és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. Azonnal tudott váltani. Azonnal az élő Istent kezdte el imádni. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért a tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek a királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. A nagy király még nagyobb király lett. És ebben a még nagyobb királyságban, itt a folytatás nagyon fontos, most azért én Nabukodonoszor dicsérem és magasztalom és dicsőítem a menny királyát, mert mindent tette helyes. Helyes volt, hogy lesújtott rám, helyes volt, hogy ezt átéltem, helyes volt minden, amit tett, ugye elismeri az Istennek a hatalmát. Eljárása igazságos, tehát igazságos volt a jajgatás, igazságos volt ez az időszak, és így folytatódik, hogy meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Ez egy ilyen bűnbánati megnyilvánulás, ugye? Ha valaki kevélyen élt abban az időben, akkor ő ezek közé tartozott. És Isten megítélte őt, és azt mondja, hogy ez jó volt. Jó bűnbánatra jutni, és jó elismerni az Istennek a dicsőségét, és az Istennek a hatalmát. Most hát azt ígértem, hogy belenézünk a családjába, tehát eddig a nagy királyról beszéltünk, Nabukodonoszor királyról. Ő átélte ezt a, hát ezt nem mindennapi eseményt az életében, ugye? Ez egy olyan sztori, amiről sokat lehet beszélni. Bizonyára benne is megmaradt, vagy úgy rögzült benne, meg a családjába is. Hát képzeld, a te családodba történne egy ilyen. Hogy valaki, hogy hozzátartozóid közül pár másodperc alatt elveszti az értelmét, és mondjuk egy ilyen mentálisan szétzuhant, szétesett állapotba, kezelhetetlen állapotba kint lenne a pusztában, és egyszer csak megjelenik és visszajön, és teljesen normális, és teljesen intelligensen meg tud nyilvánulni. Tehát, hogy egy ilyet átélnél, akkor azért az úgy nem maradna nyom nélkül a lelkedben, ugye, meg a gondolataidban, meg az emlékedben. Minden születésnapon, meg nem tudom, hogy család össze, hogy mindig lenne miről beszélni, hogy hát ez nem semmi volt. Biztos az ő életükben is ez megtörtént. De ha tovább megyünk, ennek a nagy királynak volt egy aranyos kisfia. Vagy nem tudom, hány gyereke volt, de hogy volt egy kisfiú, akit úgy hívtak, hogy Belsacár. Ez a kisfiú ott nőtt a palotában, tanították mindenféle szépre meg jóra, hogy intelligens, okos és művelt úriember tudjon lenni. És amikor a nagy király Nabukodonoszor meghalt, akkor ez a Belsacár nevű fiú, a fia vette át a trónt, és ő lett a következő uralkodó. És ez azért fontos, mert Belsacár tudta, hogy mi történt az apjával. Tudta, hogy Isten sújtott le rá, és azt is tudta, hogy Isten emelte föl. Azt is tudta, hogy előtte egy istentelen ember volt, és utána az istenimádó emberek közé tartozott. Mindezt ő látta és átélte a családjában, hogy az apámmal ez történt. És amikor a dánieli profécia az 5. fejezetben folytatódik, akkor olyan leírást olvasunk Belsacár királyról, amikor már ő a királyságot megkapta, hogy egyszer egy nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberével együtt itta a bort. Szóval egy nagy bulit rendeztek. Folyt az alkohol, és a folytatásban így volt, így olvassuk, hogy a bor hatására megparancsolta Belsacár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüstedényeket, amelyeket apja Nebukodonoszor hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a királyi főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival. Emlékeztek rá, a Habakuk proféciájában úgy írja le, vagy úgy mutatja be Isten ezt a szellemiséget, a babiloni szellemiséget, mint egy részeg embert, aki kezelhetetlen, nem normálisan működik. Hódít és semmi nem elég neki. És Belsacár, amikor ő hatalomra kerül, és megcsinálja ezt a nagy ünnepséget az országában, az 1000 legfontosabb embert, vagy talpjanót, vagy nem tudom kit, mindenkit oda rendelt, akinek ott kellett lenni, vagy szeretett volna ott lenni, és ment a nagy buli. Nem elégedett meg azzal, hogy eszünk, kiszunk, és jól érezzük magunkat. Úgy döntött, hogy mivel ő elég nagy király ahhoz, hogy bármit megtehessen, ezért a szent edényekhez nyúlt, ami az Istennek lett szentelve a jeruzsálemi templomba. Amit persze elhoztak korábban onnan, mert a templom megsemmisült. És azt mondja, hogy nekem van jogom ahhoz, meg hatalmam ahhoz, hogy ezekből a edényekből igyem a bort, meg a nőknek, meg a haveroknak, meg nem tudom mindenkinek, ezeket adjam oda. És mikor szétosztották ezeket az edényeket, és elkezdtek tovább enni, inni, és jól érezni magukat, így folytatódik a történet, itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából, és kőből csinált isteneket. Hát ez is egy kicsit ilyen szinkretista téma már, ugye? Tehát, hogy a szent edények ott vannak, ami az Istennek lett szentelve, kicsit az Isten képviselik, de mellette ott van az evésivás, testiség, és ott van a bálványimádás. Minden keveredik ott az egészben, ott a palotában, és hát egyre jobban érzik magukat az emberek, hiszen Babilónia jól érzi magát, nagy hatalom, a király is jól el van, annyit iszik, amennyit akar, vagy annyit teszik, amennyit akar, annyi nője van, amennyit akar, szóval minden rendben van, ugye, tehát, hogy jól mennek a dolgok. És most figyeljetek, így folytatódik a dánieli leírás. Egyszer csak, itt a buli közepén, egyszer csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte ezeket, ahogyan írt. Hát ez legalább annyira drámai lehetett, mint amikor az apjára Isten lesújtott, és elment az elméje, vagy elborult az elméje. Egyszerűen egy láthatatlan kéz megjelenik a palota falán, és valami érthetetlen szöveget oda fölír. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. Ugye kezdődik a jajgatás. Tehát a nagy király, ugye, aki mindent megtehet, meg semmi nem számít neki, mindenkit leigázhat, azt csinál, amit akar, elsápad az arca, ez azt jelenti, hogy megijed. Gondolatai, rémítő, gyötrő gondolatai támadnak, tehát egyszerűen ez a félelem ez elkezd uralkodni rajta, és a dereka elernyett, és még a térde is remegtek. Mikor szokott így remegni a térded? Amikor nagyon izgulsz valószínűleg, nem? Vagy nagyon félsz valamitől, vagy valakitől. A nagy király elkezd zsugorodni, elkezd összemenni, és még a térdei is reszketnek. Ugye jön a jajgatásnak az időszaka. És így folytatódik Dánielnek a leírása. Ez az az írás, amely fölirattatott, miután Dánielt oda rendelték és megfejti. Mené, mené, tekel, uparszin. Ez pedig azok a szavaknak a magyarázata. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten a királyságodat, és véget vetett annak. Tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta a királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Azért ez nagyon kemény bejelentés. Az akkori világ elit társasága ott van, a leghatalmasabb uralkodóval az élen. A zene elhalkul, az emberek csöndben vannak, megijednek, királynak remeg a lába, és közben Dániel megjelenik, és azt mondja, hogy az Istennek az üzenete a következő. A te lelked megkövéredett, te egy olyan ember vagy, aki elutasítottad az élő Istent, és ezért, amikor az Isten föltett a mérlegére, nagyon könnyűnek talált, és úgy döntött, hogy ennyi volt. Vége. Ha egy szabad fordításban próbálnám ezt így leírni, akkor valami ilyesmit mondhatnánk, hogy az Istennek az üzenete az volt, hogy kedves Belsacár király, te nagyon nagyra gondolod magad, de igazából senki nem vagy. És amikor ezt az Isten mérlegeli, akkor úgy döntött, hogy ennyi volt, és egyszer eltörlek, mint egy pálcát, és vége. Vége az uralmadnak, vége a hatalmadnak. Jön a jajgatás. És Dániel még hozzáteszi azt is, majd olvassátok el Dánielnek a leírásában, a Dániel 5.22-ben, hogy mindezt azért mondja az Isten, és azért ilyen kemény az Isten, mert te, Belsacár, aki fia vagy Nabukodonoszornak, nem aláztad meg magad, bár tudtad mindazt, ami az apáddal történt. Ugye, tehát ő ott volt mellette, ő volt a kisfia, meg a nagyfia, meg ő volt az utódja. Isten ad egy demonstrációt azzal kapcsolatban, hogy mit jelent istentelenül élni, meg mit jelent hitáltal élni és az Isten dicsőíteni. Ez egy jó példa volt Nabukodonoszornak, és ő értette ebből, és aztán elkezdte az Istent imádni. És a fia, aki ezt az egészet látta, ez egy jó bizonyság volt neki, amiben belekapaszkodhatott volna, hogy hitáltal tudjon élni, amikor ő lesz a király, akkor az Istenben bízva tudja az országát, meg a birodalmát vezetni. De ezt ő elutasította, és azt mondta, hogy nem kell az Isten, nem érdekel. És erre hivatkozik az Isten, és azt mondja, hogy mivel te tudtad, hogy mi történt, tudtad, hogy nekem hatalmam van arra, hogy lesújtsak, meg arra is, hogy fölemeljek embereket, az apádnak az imádságát valószínűleg te is hallottad, hogy az Istennek a kezében van minden, és neki van hatalma, hogy fölemeljen, vagy lesújtson valamire, vagy valakire. Mindezt tudtad, és téged ez nem érdekelt. És ezért én megítéllek téged. Na, talán ennyi a babiloni családnak a dolgairól, de elég drámai, nem? Minden családban történnek zűrzavarok, meg sok áldás, meg öröm, meg sok minden. Ez a család az, hogy nem kispályás dolgokat élt át. De ebben a családnak a történetében benne van az, hogy vagy hiszel, vagy olygatsz. És az Isten demonstrálta azt ezekkel a falra írt szöveggel, meg kézzel, hogy ezt komolyan kell venni. És ha most ugrunk egy kicsit, és nem 2600-700 évvel ezelőtt a babiloni birodalomban vagyunk, hanem csak 2000 évvel megyünk korábbra, akkor azt is tudnunk kell, hogy az Istennek volt egy másik nagy demonstrációja. Nem a falra írt, hanem a kereszttel írt valamit. Elküldi a fiát, Jézus Krisztust, aki meghal és föltámad, és ennek az üzenete az, hogy aki hisz benne, annak örök élete van. Aki nem hisz benne, az pedig ítéletre megy és rajgatni fog. Ugye ez a Habakuki profécia mennyire tömör és velős. Benne van a lényeg. A legfontosabb dolog, hogy aki hisz, annak üdvössége van, hogy hitáltal lehet élni, és aki elutasítja az Istent, az istentelenségnek a következménye az, hogy lehet jajgatni, és lehet panaszkodni, és majd amikor egyszer ennek vége lesz. Befejezésül arra szeretnélek hívni benneteket, hogy gondoljátok át ti is, hogy mi történik veletek, meg körülöttetek. Ha valami nagyon terhel, valami nagyon zavar, kövesd azt, amit Habakuk tett. Mondd el Istennek. Bízzál meg az Istenbe, és imádkozz hozzá, és mondd el neki. És aztán várd, hogy Isten válaszoljon. A másik fontos dolog, hogy újra és újra dönteni kell, hogy melyik csoportba akarsz tartozni. Az Isten által felosztott két kategóriából válasz. És hogyha hitáltal akarsz élni, akkor válaszd ezt. Ha jajgatni akarsz, akkor azt is lehet, Isten azt is megengedi. De arra hív Isten mindenkit, Jézus Krisztuson keresztül, hogy válaszd a keresztet. Válaszd a megtérést, a megújulásnak az útját. Hiszen Jézus azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy a világ éljen általam. Vagyis Isten meghív téged arra, hogy ne jajgass, hagyd abba. Térjél meg, és hogyha megtérsz, akkor a jajgatásnak vége, és jön egy olyan időszak az életedben, amikor az Isten tudod imádni és áldani. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a nagyon világos, egyszerű, de erős proféciát, amit Habakuknak mondtál, és nekünk is mondod, Uram. Kérjük, szabadíts meg a szívünket attól, hogy elbizakodott lelkű emberek legyünk, hogy a lelkünk megkövéredjen. Szabadíts meg a gonoszságtól, istentelenségtől, bűnöktől, mindentől, ami káros, ami rossz. És imádkozom azért, Uram, add, hogy a hit által tudjunk élni. Hogy aki még nem tudja, hogy mit jelent ez, Uram, te tanácsold és vezest. Árasz ki ránk, Uram, a hitnek az ajándékát, a kegyelmedet, szeretetedet. Hogy bűnbánattal tudjunk hozzád jönni, és újra el tudjuk ismételni. És el tudjuk ismerni, hogy te vagy az Isten. Kérünk, Uram, hogy akit terhelnek bűnök, vagy bármi olyan dolog, ami miatt jajgat, kérünk, hogy bocsásd meg. Adj szabadulást, adj kegyelmet, adj helyreállást. És imádkozom azért, Uram, hogy akik ezt átélték és megtapasztalták, tudjuk az Isten dicsőíteni, és kimondani, Uram, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten. És köszönjük mindazt, amit teszel. Hálásak vagyunk neked ezért, Uram. Amen.